Tiszteltel köszöntöm Önöket a nagy kérdés előadás sorozatunk folytatásán. Volt egy kisebb szünet, de örülök, hogy visszacsatlakoztak ebbe az előadás sorozatba. Folytatjuk a nagy kérdéseket. Ma este az lesz a témánk címe, a változás veszélyei. Már a sorozatunk elején különböző változással kapcsolatos dolgokról beszélgettünk, és ma este talán egy kicsit ki kell húzzam ezt a asztalt. Ma este a változás veszélyeire fogjuk kezdeni. Amint már megszokták, minden este különböző helyszínekre kalauzoltam Önöket, ma egy különlegesebb helyre invitálom, egy tengerparti homokos, pálmafás helyszínre. Most főleg, amilyen hideg van, jól esne egy ilyen melegebb helyre utazni. Talán Dubáj az megfelelő lenne, ott elég meleg van ilyenkor is. Település másik felén egy mediterrán kis település vár bennünket. Ott van egy tengerszem is, amit látható, meg forrásokban hűsíthetjük magunkat. Aztán vannak, akiket a hegyek is vonzanak, úgyhogy szívesen megmásznák. Hát ez egy álomtelepülés, egy földi paradicsom. Itt mindenkinek saját háza van egy ilyen medencével. Amúgy Dubájban érdekes volt ezt tapasztalni, hogy szinte minden hotel, motel, ilyen egyszerűbb szállásoknál is mindenhol volt medence. Na hát itt nem csak a szálláshelyeknek, hanem minden otthon egy-egy medencével felszerelt. Nem pont ilyen ház, de hasonló. Mindenkinek van munkája, és azt csinálhatja, azt végezheti, ami szívesen dolgozik. Kívánkoznának egy ilyen településsel utazni? Indulhatunk? Mielőtt elindulnánk, azt is el kell mondjam, hogy érdemes elolvasni itt az apróbetűs részt is. Hisz itt bizonyos szabályok meg törvények vannak megfogalmazva, amik érvényesek erre a településre. Hát felolvasom Önöknek, lehet, hogy nehéz onnan, mert kicsit tényleg apróbetűs, nem véletlenül. Tilos a dohányzás, az alkohol, a kávé, a drogfogyasztás. Csak a vegetáriánus étkezés megengedett, előírás a napi és ünnepi közös alkalmakon, étkezéseken való megjelenés, bizonyos dress code szerint, kívánalom, hogy mindenki felelősen gondozza a kertjét, az udvarát, hát a napi rutint is említeném, ébresztő reggel 5-kor, este 9-kor takarodó. Napi egyéni foglalkozás mellett kötelező az 1-2 órás közmunka, környezetszépítés vagy takarítás, és emellett még plusz 1-2 órás mozgás. És mindenek felett mindenkinek el kell fogadnia az én ízlésem és meglátásom alapján hozott további döntéseket. Mert ez az én álomtelepülésem. Hát ki az, aki most már továbbra is szívesen csatlakozna? Hát most már egyre kevesebben. A jó ír az, hogy még nem sikerült felépítenem ezt az álomvárost, még a telket keresem. De ha megtalálom, akkor szólok Önöknek, hogy segítsenek a befektetéseikkel. Hát igen, ahányan vagyunk, annyiféle elképzelésünk van az élettől, az álom, a városról, országról, a paradicsomról, és annyiféle módon próbáljuk akár másokra is ráerőltetni sokszor a saját meglátásunkat. Akár a családban, a feleségünkre, gyerekeinkre, akár a munkahelyen próbáljuk a saját elképzeléseinket másokra erőltetni. Úgyhogy ma este ezzel is fogunk foglalkozni, ezzel a kérdéssel, hogy ki kényszeríthető-e a változás. Ezért, hogyha egy jó dologról is van szó, hogy ráerőltethetjük-e azt másokra. Ma este egy újabb felé életét fogjuk megtekinteni, és újból arra is törekszünk, hogy tanulságokat vonjunk le a ma esti személyünknek az életéből. Kálvin János, aki amúgy elég sokat dolgozott azon, hogy egy ilyen álomvárost megalapítson, és ma ezt majd oda is elutazunk. Franciaországban született, Lyon városában. Luther Mártonnal ellentétben sokkal könnyebb gyerekkora volt. A szülei tehetős személyek voltak, ezért megengedték, hogy iskolába küldjék. Calvin amúgy 8 éves volt akkor, amikor Luther Márton kiszögezte a 95 tételét a Wittenbergi várkapura. Ezért is a történészek a reformáció második generációs reformátoraként szokták emlegetni Calvin Jánost. 12 évesen már kiválasztották templomi szolgálatra, szerzetesi hajkoronát is átett, leborotálták a fejét, és nagy reményeket fűzött hozzá az egyház, mivel egy éleslátású, intelligens fiatal volt, szellemi tisztességével, meg ugyanakkor az áhítatosságával kitűnt a többi fiatalok közül. És remélték, hogy az egyháznak egy ilyen nagy védelmezője lesz belőle. Aztán később elkerült Párizsba, a városában, ahol ő tanult addig, kiütött a Pest is, ezért Párizsba költözött és ott folytatta tanulmányait. De az édesapja nagyon szerette volna, hogy ő is jogot tanuljon, mint az édesapja. Ezért ott hagyta a pati iskolát, és hát kicsit kényszerre is, de elment jogot tanulni, de aztán később, amikor az édesapja meghalt, akkor újra értékelte az élete célját. Röviden egy kicsit foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy hogyan került kapcsolatba a reformációval, és hogy milyen módon tapasztalta meg a megtérést. Több állomása van az ő tapasztalatának. Az első talán az, amikor egyik alkalommal az unokatestvérével beszélgetett, aki már olvasta Luther Mártonnak a műveit, és a reformátorok mellé állt. És amikor így beszélgettek, Calvin próbálta védni az egyházat, de később, amikor otthon egyedül volt, akkor elgondolkozott mindazokon, amiket hallott az unokatestvérétől, és annak ellenére, hogy próbált gyónni, meg próbálta rendezni a kapcsolatát az Istennel, ahogy úgy érezte magát, mintha megváltó nélkül lenne. Aztán egyik napon, egy nyilvános téren, egy mártírnak a halálánál részt vett, vagyis ott volt, és elcsodálkozott azon a békén, amit ennek a mártírnak az arcán látott. És összehasonlította azzal a belső vívódással, azokkal a sötét gondolatokkal, amikkel ő küzdött. És ugye tudta, hogy a reformátorok a Bibliára Biblia alapján van a hitük, ezért arra gondolt, hogy ő is elkezd olvasni a Bibliát, hát ha megtalálja is azt az örömöt, amit a reformátoroknál látott. Úgyhogy egy következő állomás a megtérése történetében az volt, amikor elkezdte a Bibliát tanulmányozni. Lenne egy kérdés? Igen. Tehát abban az időben a nagy egyház üldözte azokat, akik úgymond más nézetet vallottak. És ilyen értelemben láthatott ő is egy ilyen kivégzést. Ahogy elkezdte a Bibliát olvasni, nem csak azt értette meg, hogy milyen alapelveket hisznek a reformátorok, de igazából rátalált Jézus Krisztusra. És ez volt, ami kiváltotta az életében a megtérést. Elég komoly változások léptek fel az életében. Lemondott minden jövedelméről, amit addig az egyháztól kapott, ugyanakkor a jogi pályáról is lemondott, úgyhogy hát igazából minden lehetőségéről lemondott, és elkezdett házról házra járni, egy kisebb csoportot csatlakozott, akik hirdették az evangéliumot. Később nem csak a jövedelméről kellett lemondja, hanem az otthonát is el kellett hagyja, mivel a reformátorokat akkoriban üldözték, és őt is megkeresték a katonák, viszont a barátai figyelmesek voltak, és az ajtóban sikerül feltartóztatniuk a katonákat, míg a csoport többi tagja segített Calvinnak az egyik hátsó ablakon megszöknie, és utána Bázelbe menekült. Ekkoriban kb. 25 éves lehetett, eljutott Bázelbe, és itt írta meg a főművét, a keresztény vallás rendszere, talán így fordítható magyarra, az institúció, amelyben egy szeretrendszert alkotott meg, amelyet aztán nagyon sok református egyház, tehát különböző országokban átvettek. A századforduló végéig 57 kiadást ért meg az ő műve. Hát amit már említettem, ma este egy újabb városban hívom önöket. Nem tudom, hogy nem fáradtak el a sok utazásba, már körülbelül 2000 kilométer van a hátunk mögött, mióta elkezdtük a sorozatot. Az úton is voltak, akik elfáradtak, és próbáltak különböző módon pihenni. Hát volt, akinek sikerült, volt, akinek kevésbé. Esetleg önök közül is többen vannak, akik elfáradtak volna. Azokat felajánlom, hogy a világ leghosszabb padján helyet foglaljunk, ami Genfben található. Hát ahányan vagyunk, szerintem mindenkinek kb. 3-4 méter padnyi rész jutna, hisz ez 120 méter hosszú ez a pad. Úgyhogy mindenkinek lenne bőven hely, akár le is feküdhetnénk. 1536-ban jutott el Calvin először Genfbe. Igazából átutazóban volt a városon, viszont az ottani reformátorok, és köztük főleg Farel, meghívták, hogy maradjon a városban, és segítsen tovább vinni a reformációt. Eleinte nagyon nem akart maradni, és sokáig kérlelték, amíg végül úgy döntött, hogy marad. Kicsit csodálkoztam is, amikor ezt olvastam, hogy Calvin nem akart Genfben maradni, hisz Genf egy csodálatos város. Például, amire én felfigyeltem, amikor ott voltam, hogy még az utcán is a legtöbb ember öltönybe volt öltözve. És így érdekes volt nekem, és meg is kérdeztem az idegenvezetőt, hogy ez valamilyen szinten kötelező, és mondta, hogy igen, hogy a legtöbb munkahelyen ez egy előírás, így kell megjelenni. Még azt is mondta, hogy a férje egy alkalom, amikor a konyhára volt beosztva, akkor úgy gondolta, hogy hát oda azért mégse kötelező öltönybe menni, és egy kicsit hétköznapiasabb ruhába ment, haza küldték, hogy öltözön fel kellőképpen. Hát pontosan mikor volt a szemtom, én az idén kérdeztem meg, tehát nemrég történhetett. Meg tudjuk, hogy a svájci toki, meg a svájci bank, tehát úgy azért csodálkozunk, hogy... Na hát 1537-ben, mint teológia tanár és a prédikátor volt itt Calvin ebben a városban, és többek között megfogalmazott egy ilyen 21 cikkelyből álló hitvallást, és arra törekedett, hogy ezt kötelezővé tegyék a város minden lakója számára. És meg arra is azt is próbálta bevezetni, hogy aki nem veti magát ezeknek a az előírásoknak, azt menesztik a városból. Csak hogy mivel ennyire vehemensen látott hozzá a reformációhoz, hát ő volt az, akitől elbúcsúztak, és elüldözték a városból. Aztán kaotikus állapotok léptek fel, miután ő elhagyta a város, ezért próbálták meggyőzni később, hogy visszatérjen, és végül aztán 1541-ben visszatért Genfbe, és most már egy kicsit szabadabb kezet kapott, de azért ezután is nagyon sok alkalommal így összeütközésbe került a város vezetőivel, mivel elég radikális reform ötletei voltak. Nézzük is meg egy párat ezek közül. hogy milyen is volt akkoriban a kálvini Genf. A hívők vallási és erkölcsi életét egy ilyen konzisztórium nevezető bizottságra bízta, amelyben főleg lelkészek voltak, de ugyanakkor a presbiterek is. De ez a szervezet nem csak a vallási életet felügyelte, hanem belet volt az emberek mindennapi, hétköznapi életébe is. Többek között szigorúan büntették az elkötelezettséget, de a templomba járás elmulasztását is. A városháza előtt volt egy pad, ami még jelenleg is ott van, és ott volt a bíróság. Ott hozták a különböző döntéseket. A legsúlyosabbak azok a kivégzés volt, vagy a városból az elüldözés. Hát rossz helyre ültem le pihenni, pont ez volt az a pad. Gyorsan menjünk tovább. Nehezen fogadták el ezeket a reformokat, reformációs tevékenységeket. Többek között betiltották a kocsmát, a táncot, a kártyajátékot, de még a térnadrág viseletét is. Ugyanakkor a talizmánok, a jóslás, ez is szigorú büntetés terhe alatt volt. Úgyhogy nehezen fogadták el, és főleg még a lelkészeknek volt a fő feladatuk ezeket ellenőrizni, úgyhogy előírt volt számukra, hogy időnként ellátogassanak a hívekhez, és főleg erre kellett odafigyelniük, hogy eleget tesznek-e a különböző szabályoknak. Úgyhogy vigyázzanak azok, akiknél még nem voltam látogatni, mert nagyon alapos vizsgálaton fognak átesni. Amint már említettem, hogy nem igazán örültek a genfiek, és főleg egy ilyen libertineknek nevezett csoport alakult ki, akik próbáltak ellenkezni, és ilyen elnyomásként élték meg ezeket az egyházi szabályokat, fegyelmet, és hát főleg az alsó társadalmi rétegek, ők nehezen viselték azt, hogy a kocsmát bezárták, meg a kártyajátékokat tiltották, de hiába ellenkeztek, kb. 1555-ben véglegesen megszilárdította a hatalmát, amikor is a libertinek vezetője től megtiltotta az úrvacsorán való részvételt, annak ellenére, hogy a városvezetőség megengedte, de ekkor már érezték, hogy Kálvin nagy hatalomra tett szert, ezért elmenekültek a városból. És ezután úgymond ilyen kikezdhetetlen tekintélyhez rendelkezett a városban. Egy szomorú ügy, és talán kiemelkedő ezen a területen a Tervész Mihály antitrinitáriánus orvos esete, akit először a katolikus egyház zárt börtönbe a Isten Szent Háromság ellenes nézetei miatt. Viszont sikerült elmenekülnie, és mivel Kálvin régebb jó barátja volt, ezért Genfbe menekült. Amúgy nem ő volt az egyetlen, hanem sok olyan üldözött keresztény Genfbe talált menedéket. Igen ám, hiába menekült ide, itt is elítélték, és később mágia halállal kivégezték. Mai napig vitatott Kálvin szerepe ebben az ügyben, de az valamennyire tisztának tűnik, hogy ő személyesen hozzájárult a szervét kivégzéséhez is. Úgyhogy ez is egy példája az akkori kor vallási türelmetlenségének. Az egyik történész, Philip Schaft következőt mondja erről, de a mai kereszténység szempontjából szervét megégettetésére nincs mentség. Annak ellenére, hogy az akkori korban próbáltak erre különböző magyarázatokat adni. Úgyhogy később a halála emlékére egy következő sorokat tartalmazó emlékművet is emeltek. nagy reformátorunknak, Kálvinnak tisztelő és hálás fiai, de elítélői egy tévedésnek, mely századé volt a reformáció és az evangélium alapelvei szerint való lelkismereti szabadsághoz erősen ragaszkodva eleltük ezt az engesztelő emléket 1903. október 27-én. Tehát kifejezték, hogy nem értenek egyet azzal, ami akkoriban történt. Hát most főleg bizonyos árnyoldalait emeltem ki a kálvini reformációnak, a kálvini gesztnek. Ezt azért tettem, mert ma este a témánk a változás veszélyei. Tehát ilyen eszközökkel hozhatunk változást, vagy ilyen eszközökkel érhetünk el változást másokban. Kényszeríthetjük-e azt, hogy mások változzanak, vagy akár ma este konkrétabban a vallás kapcsán tesszük fel ezt a kérdést, hogy rá lehet-e valakit kényszeríteni, hogy vallásos legyen? Vagy rá lehet-e valakit kényszeríteni arra, hogy higgyen Istenben? Látom, hogy önök is intik a helyes választ. Mi is a kényszer? Egy erőszakos ráhatás, egy személy vagy egy csoport kontrolláló teste, vagy egy helyzet, állapot, körülmény olyan jellege, amelynek hatására egy másik személy vagy csoport az esetleges ellenállásával felhagyva másképp cselekszik, viselkedik, mint ahogy azt eredetileg akarta vagy szerette volna. Érdekes volt, ahogy foglalkoztam ezzel a témával, hogy azt olvastam, hogy manapság már ez egy bűncselekmény. Itt olvashatjuk, hogy a büntető jogban a kényszerítés, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmény. Kényszerítés, büntetés azt követi el, aki más erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elszűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. És az utolsó rész pedig arról beszél, hogy akár 3 éves börtönbüntetéssel is büntethető a kényszerítés. Nem tudtam, hogy erre vonatkozólag is van ilyen jellegű törvény. Nem csak az erőszak egy olyan mód, ahol kényszeríteni lehet, hanem vannak ennél sokkal alattomosabb módszerek is. A bírálat, az ítélkezés, kritizálás, megszégyenítés, hát hogy képzeled, hogy így viselkedsz, hát nem szégyeled magad, és nagyon sokféleképpen tudunk nyomást gyakorolni másokra, hogy valahogy úgy viselkedjenek, mint ahogy mi szeretnénk. De már beszéltünk arról, hogy ez nem egy működő megoldás, és amúgy nincs is jogunk hozzá. De ma este szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy Isten milyen módon dolgozik, hát nem nevezhetünk kényszernek, meg kényszerítésnek, hanem inkább késztetésnek. És ma estére egy bibliai történetet hoztam önöknek, lehet, hogy nem annyira ismerős, de a Bibliában, az Ószövetségben található a Hóseás és Gómer története. Mielőtt a történetről beszélnék, talán annyit még elmondanák, hogy Isten gyakran az üzenetét proféták által közvetítette az embereknek, az ő népének, és általában ezt szóban közvetítették az embereknek. De voltak olyan esetek is, amikor úgymond dramatizálták Isten üzenetét, és nem szóban adták át, hanem az életükkel, vagy különböző képekkel. És ez a történet is egy olyan eset, amikor Isten arra kéri a prófétát, hogy ő az ő élete által mutassa be, mi az, amit szeretne üzenni a népnek. Egy ilyen parancsot adott a prófétának, hogy menj, vegyél magadnak egy parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert bizony paráználkodik az ország, nem követi az urat. Nézzük meg egy kicsit a hátteret, hogy mi volt ennek a hátterében. Akkoriban Isten népe, Izrael népe nagyon gyakran elfordult Istentől. Amikor jól ment a sorsuk, akkor elfordultak Istentől, nem követték az ő törvényeit, nem töröltek többet Istennel. Amikor valami nehézség jött az életükbe, akár szárazság, vagy az ellenség tört rájuk, akkor újból Istenhez fordultak, könyörögtek a szabadításért, Isten megszabadította őket, egy darabig megint Isten mellett voltak. És ezt így nagyon sokszor eljátszották Istennel. És akkor Isten küldi számukra ezt az üzenetet, arra utasítja a profétát, hogy legyen feleségül egy olyan nőt, aki házasság, vagy aki elhagyta az ő férjét. És itt már talán láthatjuk a párhuzamot. Egy nép, aki elhagyta az Istent, és a proféta legyen egy olyan feleséget, aki elhagyta a férjét. Aztán történetben azt olvassuk, hogy a feleségül vett egy ilyen nőt, Gomer, így hívták ezt a nőt. Egy darabig együtt éltek, gyerekeik is születtek, de egy idő után az asszony tovább állt. Aztán ami érdekes, és talán itt van a tetőpontja az üzenetnek, hogy az a férfi, akivel összeállt, egy idő után megunta, és kivitte a rabszolgapiacra, hogy eladja. És ekkor Isten azt a parancsot adta a prófétának, hogy menjen ki a rabszolgapiacra, és vásárolja vissza ezt a nőt. Sőt, ezt olvassuk, hogy ezt tervezi, hogy magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, és szívére beszélek. Én kicsit gondolkoztam, hogy ha nekünk kellett volna úgymond kimenni a piacra és visszavásárolni, hát akkor biztos, hogy előbb jól megmondtuk volna magunkét, hogy hát jól van, látod, hogy ide jutottál, nem szégyeled magad, és jól a fejére olvasnánk, hogy térjen észhez, hogy mérje fel, hogy nem jó úton van, de teljesen más az a módszer, ahogy Isten és a proféta kezelik ezt az ügyet. Talán mi azt is mondanánk, hogy oké, most hazaviszlek, de egy fél évnek el kell tennie, hogy lássam, hogy becsületes vagy, lássam, hogy megállod a helyedet, és akkor utána úgymond visszanyer fel a bizalmamat, és még lehet szó arról, hogy tovább egy kapcsolatban legyünk. Ezzel szemben Isten teljesen másképp áll hozzá. Tehát ő az, aki elmegy, megfizeti az árat, talán ez is egy párhuzam, amikor Péter azt mondja, hogy nem ezüstön, aranyon, hanem a drága véren. Tehát Isten bennünket az ő fia vérén keresztül vásárol vissza, és miután visszavásárol, akkor a terve nem az, hogy jól leszégyenít, hanem hogy magához édezget bennünket. Jézusról olvashatjuk, hogy ő ezt a módszert alkalmazza, áldásait a legvonzóbb módon mutatja be. Nem elégszik meg azzal, hogy csak egyszerűen tudtunkra adja áldásait, olyan módon nyújtja felénk azokat, hogy felkeltse bennünk a vágyat irántuk. Tehát bemutatja az áldásait, és nem csak úgy, hogy hát van itt az áldás, hanem olyan vonzó módon, hogy felkeltse bennünk az érdeklődést. Tehát ezt a módszert alkalmazza Isten, és nagyon tetszik ez az íge is a János első leveléből, hogy mi azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Tehát azzal a szeretettel viszonyul hozzánk, még akkor is, amikor hátat fordítottunk, és ezzel próbál megnyerni bennünket. Tehát milyen szintet használ, hát igazából csak elénk tárja. Ez egy másik ige, ahol mondja, hogy az előttökbe adtam az áldást is, meg az átkot is, az életet, meg a halált, de rátok hagyom a választásnak a lehetőségét. És egy képpel szeretném ezt még szemléletesebbé tenni, talán ez így jobban az eszükbe marad, hogy amikor egy méhecskét szeretnénk megfogni, amúgy nekem voltak ilyen törekvéseim, mivel azt hallottam, hogy a homloküreg gyulladásra alkalmazzák ezt a módszert is, hogy a méhecskének a úgymond mérgét injekció formájában beadják a páciensnek. Hát gondoltam, hogy nem fogok elutazni, akkor még Romániában élt, nem fogok Bukarestbe elutazni, mert ott adták be az ilyen injekciókat. Hát én fogok egy mércét, és megoldom ezt magamnak. Úgyhogy egy pártól ki is próbáltam, és tényleg hatékonynak tűnt. Nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de érdekes volt, hogy a mércét kellett vadászni. Na hát az illusztráció az most nem erről szólt, csak egy kicsit kapcsolódik, hogy a mércét szeretnénk fogni. Hát az egyik módszer az lenne, hogy veszünk egy befőttes üveget, nem túl tiszta, sőt elég koszos, de hát addig hajkuráztuk a mércét, ameddig belerepül. Hát nem biztos, hogy sikerül. Nagyjából amivel maradunk, az lehet, hogy maximum egy szúrás. Egy másik módszer, hogy egy tiszta üvegbe helyezünk mézet, és nem is kell nagyon erőlködni, a mércke rá fog repülni. Úgyhogy ez a kép egy kicsit illusztrálja a két módszert, a kényszer, meg a másik módszer, amikor úgy mutatjuk be olyan szépen, akár Isten áldásai, hogy önmaguktól választák azt az emberek. Ezen szoktam ezen a két elven gondolkozni, hogy akár a gyülekezetben is, ahol lelkipásztor vagyok, hogy tegyük fel, hogy nem nagyon járnak a hívek. És mit tehetek én, mint lelkész? Hát egyik módszer, hogy amikor tartom az Isten tiszteletet, akkor egy ilyen dörgedelmes igehirdetéssel fejükre olvassuk a híveknek, hogy lehetséges ez, hogy lehet valaki ilyen keresztény, hogy nem járnak az Isten tiszteletre, és akkor jól megmondanám. És kifele is, amikor mennek, akkor is jól csúnyán rájuk néznék, hogy érezzék, hogy ez így nem mehet tovább. Mit gondolnak, hogy következő héten szívesebben jönnének a hívek, vagy... A másik módszer meg azt keresem, hogy akár Isten kegyelmét, szeretetét olyan szépen tudjam bemutatni, meg olyan légkört teremtsek az Isten tiszteleten, a gyülekezetben, hogy szívesen járjanak. Ha nem járnak, akkor elsősorban magamban keresem a hibát, hogy mi az, amit nem jól teszek, mi az, amit jobban tehetek ennek érdekében. Fontos, hogy a mai egyházak is óvatossággal kezeljék ezt a dolgot. Szükség van rendre is, fegyelemre is, de ugyanakkor fontos az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. John Locke filozofus szavait idézném. Nekem úgy tetszik, hogy az egyház önként társult emberek szabad közössége. Ezzel azt állítom, hogy az egyház szabad és önkéntes társulás. Az ember természetűnél fogva nincs elkötelezve egyetlen egyházhoz, önként csatlakozik a közösséghez. Ha pedig észrevesz valami tévedést a tanításban, szükséges, hogy ugyanazzal a szabadsággal, amelyel belépett, bármikor nyitva álljon előtte a kilépés útja. Tehát ma este ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy mit jelent a vallásszabadság. Ford érdekesen fogalmazott az egyik kocsijával kapcsolatosan, hogy vásárolni minden színigényét ki tudjuk elégíteni, amennyiben fekete gépkocsit akarnak vásárolni. Néha így gondolkozunk, vagy gondolkoztak a vallásszabadságról, hogy hát ameddig úgy gondolkodnak, mint én, addig rendben van, addig mindenki szabad, de hát ez nem vallásszabadság. Tordán az országgyűlésen fogalmazták meg először Európa szerte a vallási türelmet János Zsigmond uralkodása idején 1568-ban. Talán tavaly a magyar állam is a 450 éves évfordulón január 13-át a vallásszabadság napjává emelte vagy nyilvánította. Volt üldözés, aztán szép lassan kialakult a vallásszabadság, és ma már a gondolat és a lelkismeret szabadságáról is beszélünk. Igazából ez az utolsó, ez a vallásszabadságból nőtte ki magát, eleinte vallásszabadság volt, de ma már az emberi jogokhoz hozzátartozik a lelkismeret és a gondolás, gondolatszabadsága. Tehát nem csak a vallást döntheti el valaki, hogy most milyen vallást gyakoroljon, hanem a teljesen bármilyen gondolatszabadságát is. Tehát ez bekerült az alkotmányba is, hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkismeret és a vallás szabadságához. Hát hosszú volt az út, de ma itt tartunk, és talán fontos lenne, hogy ezt a személyes, közösségi életünkben is gyakoroljuk egymással szemben a szabadságot megadni a családban is néha nehéz, én is, mint fél, vagy Zsófinál is látom, hogy meg kell küzdjük ezeket a dolgokat, hogy megengedni a másiknak, hogy legyen véleménye, akarata, szabad lehetősége. Hát ne felejtjük a méhecskét. Megnézem, hogy mennyi időnk van. Hoztam egy pár gondolatot még a Stalin hagyatéka kapcsán. Talán még van egy kis időnk. Genfben kezdte a munkásságát, mint ahogy már erről beszéltünk, egyszerű prédikátorként, de nem csak egy egyházat alapított ott Genfben, hanem kiterjesztette befolyását egész Európára. Például a Franciaországba is több mint 1700 prédikátort küldtek, és 1785 közösséget, gyülekezetet alapítottak, de nem csak a környező országokban volt érezhető a hatása, hanem Anglia, Skócia, Hollandia, Észak-Amerika, a Cseh, Morva, Lengyel és még a Magyarország református egyházai is a kálvini reformáció mentén szerveződtek meg. Tovább lépünk. Történész, ugyancsak Philip Ruff fogalmazta meg róla, hogy nagyobb hatást gyakorolt, és gyakorol ma is a latin és angol száz nemzetek protestáns egyházaira, mint bármely más reformátor. Kicsit gyorsabban haladok. Egy másik történész szavai, a legnagyobb elme és a legnagyobb szervező, mondta Calvinról, míg a város, ahol dolgozott, egy istenfélő város tökéletesen működő prototípusa. A reformátorok fala talán ez emlékeztet arra, hogy Genf az nem csak ott helyileg volt nagy befolyással, hanem más reformátorok is, például John Knox is ide menekült, és innen terjesztette a reformációt. Hát próbáltam odállni a nagyok mellé, de talán a képen is látszik, hogy azért még van hova fejlődni. Talán még az iskolák kapcsán említeném meg, hogy Luther Márton is, de Calvin is törekedett a nép kezébe adni a Bibliát, de ez szükség volt arra is, hogy tudjanak olvasni. És akkor így kéz a kézben támogatták azt is, hogy minél elterjedtebb legyen. Úgyhogy 1536-ban Genfben kötelezővé tették az iskolát, ugyanakkor ingyenessé is, hogy bárki szegényebb rétegből is tudjon tanulni. Ami még érdekes, az a munka tisztelete. Valahogy a Calvin etikájában összekapcsolódott az Isten félelemmel is, tehát hogyha valaki Istenhez hűséges ember, akkor a munkájában is hűséges lesz. Úgyhogy ilyen nagyon komoly hatása volt, és van még ma is az európai gazdaság fejlődésére Calvinnak a szemlélete. De ezt nem csak szóban, hanem a saját példájával is bemutatta. Hatalmas mennyiségű munkát végzett, minden második héten minden nap prédikált, minden héten három nap teológiai előadást tartott, péntekenként a Szentírás magyarázó felolvasásokat tartott, egyes vasárnapokon a presbiteri gyűlésen elnökölt. A héten beszélgettem a presbiteremmel, és egy kicsit panaszkodtam, hogy hát hol milyen sok munkát végzek, és milyen sok dolgom van. Hát most már kicsit azt hiszem, hogy visszafogom magam a panaszkodásból. Halála előtt, halálos ágyán, amikor a hívei próbálták visszafogni ezt a lendületét, még akkor is azt mondta, mi? Ha az Úr eljön tétlenül, találjon. Tehát halálos ágyán ezek voltak a szavai. Annak ellenére, hogy ilyen egyszerű fizetése volt, annyira szerény életet élt, hogy amikor meghalt, akkor az utódaira 3 éves keresetét hagyta. Annak ellenére, hogy nem volt óriási fizetése, de 3 évi teljes fizetést összegyűjtött. Másik történész szavai a nyugati kultúra szempontjából a kálvinizmus egyik legnagyszerűbb eredménye a munka szemére. A munka többé nem visszataszító, alacsony rendű, lehetőleg kerülendő tevékenység, hanem tisztelet, remélete és dicső eszköz, melyel Isten megerősíti az általa teremtett világot. És ezzel a diával zárnám. Foglalkoztunk a kényszerrel, meg hogyan lehet változást elérni, és talán ez a bibliavers foglalja legszebben össze, hogy az egyedüli kényszer, ami legyen az életünkben, az Krisztusnak, Istennek a szeretete. Úgyhogy én ma este ezt kívánom önöknek, hogy ami Istenhez vonzom bennünket, az legyen az ő kitárt és mosolygó arca. Isten áldja meg önöket. Amen. Szívesen. Szeretném, hogyha egy imával zárnánk a ma esti alkalmat is. Hagyjuk meg a fejünket. Mennyei Istenünk, köszönjük szépen a történelem tanulságait. Segíts, hogy azt a személyes életünkben is gyakorolni tudjuk. Segíts, hogy megfelelő módon tudjunk viszonyulni embertársainkhoz, azokhoz, akik másképp gondolkodnak. Segíts abban Istenünk, hogy még hogyha a javukat is akarjuk, vagy szeretnénk, hogyha pozitívan változnának, hogy azt se a kényszerítés, vagy ehhez hasonló módszerekkel tegyük, hanem te taníts bennünket azzal a módszerrel, hogy te is viszonyulsz hozzánk. Segíts Istenünk, hogy megérezzük a te késztetésedet, ahogy utánunk jössz, megkeresel, próbálsz magadhoz érezgetni bennünket, és segíts, hogy ne zárkozzunk el tőled. Köszönjük Jézus nevében. Amen. Szeretettel!